Krisztusban, kedves testvéreim, a bevezető könyörgésben imádkoztunk, hogy Istenben megtaláljuk igazi örömünket. Mi, akik vasárnapról vasárnapra itt vagyunk, és hál' Istennek szép számmal vagyunk itt. Ez legyen nekünk az elsődleges célunk, hogy megtaláljuk a Jóistenben igazi örömünket. Az az ember, aki állandóan a saját kényelmét, a saját önzését helyezi előtérbe, az nem fogja megtapasztalni a Jóistennek az örömét. Az igazi örömet azt tapasztalja meg, aki állandóan a krisztusi lemondásban él. Mert az igazi boldogság az mindig a másik arcáról ragyog vissza ránk. Attól leszek én igazán is tartósan boldog, hogyha én a mellettem lévő boldogságát keresem. Na ez az igazi öröm. És ekkor tölti el békességgel, szeretettel, belső nyugalommal a Jóisten a szívünket. Ekkor lesz örök tavasz a mi lelkünkben. Hogyha az önzésemből kilépve teszem a másik boldogságát. Az igazi boldogság az mindig a másik arcáról ragyog vissza ránk. Hogyha én a másikat boldoggá teszem, a másik mellettem kivirul, boldog lesz, kiegyensúlyozott ember miattam. És ehelyett a sátán becsap bennünket, és azt mondja, hogy ragadd meg, vásárolj, élvezd az ízét, éld ki magad. Azt hiszük, hogy elmegyünk a bevásárló központba, és a polcról le tudjuk szedni a mi igazi örömünket. Nem tudjuk leszedni. És amikor ilyen önző mód keresjük a boldogságunkat, és lehet, hogy pillanatnyilag azt érezzük, hogy majd elrepülünk, a keserűségnek úgyis ott van egy cseppje, hogy ez a boldogság holnapra elmúlik. Mert az igazi boldogság, a krisztusi öröm, az mindig az önzetlenségből fakad. Nem tudom, hogy a kedves testvérek látták-e azt a filmet, hogy Krisztus utolsó megkísértése. Annak idején az egyház nagyon tiltakozott, amikor ezt levetítették. Nyilván, hogy nem az evangéliumok szerint van bemutatva a film, Jézus élete, de az egész film arról szól, hogy mi lett volna, hogyha Jézus leszáll a keresztről. És akkor bemutatja, hogy milyen bűnös életet élt volna Jézus. És az egész onnan indul, amikor keresztre van feszítve, és azt mondják a főpapok az Úr Jézusnak, hogy ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. És ezt még tanultuk egzegézisből, hogy Jézusnak ez egy kísértése is lehetett. Hogy Jézus leszálljon a keresztről, és megmutassa a főpapoknak, a római katonáknak, hogy igen, ő az Isten fia. És akkor ez a film bemutatja azt, hogy mi lett volna a Jézus életéve, és a film vége megint visszakapcsol oda, hogy Jézus keresztre van szegezve. És akkor egy enyhe mosoly megjelenik az arcán, hogy így keresztre feszítve is jobb az Isten akaratában megmaradva, mint bejárni a bűnöknek a poklát. Az igazi boldogság az néha keresztre feszít. Akarom a másik boldogságát, teszek, izgulok a másik boldogságáért. Kiszolgálom a másikat. Nyilván, hogy ez akkor működik olajozottan, hogyha oda-vissza egy házaspár életében. Hogyha a férfi is ilyen értékek mentén, és a nő is ilyen értékek mentén próbálja boldoggá tenni a családot. Az igazi boldogság az mindig a másik arcáról ragyog vissza ránk. Testvéreim, a mai evangéliumban Jézus három dolgot köt a lelkünkre, legalábbis szerintem. Ne afelől töprengjünk, hogy sokan vagy kevesen üdvözülnek, hanem tegyünk meg mindent üdvösségünk érdekében. Másrészt jól használjuk ki a rövid és bizonytalan életünket. És harmadrészt Kerüljük a vakmerő bizakodást, vagyis ne halogassuk megtérésünk idejét. Isten ugyan irgalmas, de nem tudhatjuk, hogy mikor szólít számadásra bennünket. Isten irgalma határtalan. Az egyik teológiai tanárunk mondotta, nem is egyszer, amíg a filozófiát vele tanultuk, hogy akik azt állítják, hogy a pokolban többen vannak, mint a mennyországban, azok általában név szerint is tudják, hogy kik vannak a pokolban. Mert a saját ellenségeiket oda képzelik el, hogy ott vannak. Az egyház nagyon bölcsen, sem Hitlerről, sem Sztálinról nem mondja azt, hogy biztos, hogy a pokolban van. Rábízzuk az Istenre, az irgalmára a bűnösöket. Nem afelől kell töprengjünk, hogy sokan vagy kevesen üdvözülnek, hanem hogy tegyünk meg mindent üdvösségünk érdekében. Hogy a poklot elkerüljük. A nagy egyházatja, nagy szent Vazul a következőket tanítja. A poklot nem lehet vonzóvá tenni, ezért az ördög az oda vezető utat teszi vonzóvá. A pokol az önmagában nem vonzó, de az oda vezető út az lehet, és az emberiséget a sátán itt csapja be. Két gyakori tévedésre szeretném a figyelmet felhívni, az egyik a büntető Isten kép, és a másik az Isten irgalmának a túlhangsúlyozása. Bizonyára sokat hallottak a kedves testvérek is a büntető Isten képről, mert ma általában ezt az Isten képet szidják a legtöbben. Nem is részletezem sokat, itt nagyjából arról van szó, hogy Isten parancsait azért kell megtegyük, mert ha nem tesszük meg, megbüntet. Mondanom sem kell, hogy Isten a szeretet Istene, nem ő büntet meg bennünket. Van büntetés, de Isten a szeretet Istene. Az az Isten, akivel én a szomszédomat meg akarom veretni, az az Isten nem létezik. Csupán csak egy-egy embernek a torz hitében. Isten a szeretet Istene. Mégis akkor hogy van büntetés? Úgy, testvéreim, hogy a bűnben benne van a büntetés. Aki a bűnös életet éli, az önmagát fogja megbüntetni, mert a bűnbe bele van teremtve a büntetés. A bűn már önmagában büntetés. Pillanatnyilag sokan jól érzik magukat a bűnben, és talán azt gondolják, hogy az ő életük a sokkal vonzóbb, sokkal érdekesebb, mint azok, akik önfegyelemben próbálnak élni. Elég, ha csak a tékozló fiú esetére gondolunk. Nem a mennyei atya juttatta a tékozló fiút a disznókkal egy szintre, hanem az ő elvágyódása, hogy elvágyódott az atyai házból, ismerős a példabeszéd. Elvágyódott az atyai házhoz. És az egyenesen a disznókkal egy szintre vezette őt. Nem az atya volt kegyetlen, hanem a bűnös életében egy idő után tapasztalta a büntetést. A másik tévedés az Isten irgalmának a túlhangsúlyozása. És erről manapság alig beszélnek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Isten végtelen irgalmassága mellett ott van az igazságossága is. Meghazudtoljuk az evangéliumot, ha ezt nem mondjuk ki. Divat teológiát művelünk, és ez nem Krisztus követés. És megint a tékozló fiúról szóló evangéliumot hívom segítségül, a példabeszédet, a nagyobbik fiú hazajön a mezőről, ismerős, és hallja a zeneszót. Kiderül, hogy miért van nagy dínom-dánom az atyai háznál, mert a bűnös legény elé került, és az atya megbocsátva neki, levágatta a hízlatborjút, és ünnepi lakomát rendezett. És az atya kijön és kérleli, könyörög neki, hogy gyere és vegyél részt te is, mert ez a testvéred meghalt, de föltámadt. Elveszett, de megkerült. És nem tudjuk, mert a példabeszéd nincs befejezve, nem tudjuk, hogy bemente, részt vette ezen a lakomán. És aki mindvégig elutasítja az Istent, a saját maga rekeszti ki magát az Isten országából. Isten annyira szabadnak teremtett bennünket, hogy a vele való közösséget sem erőlteti ránk. Ezért a szabad akaratunk az egy hatalmas érték. mindvégig ellentmondhatok Isten hívásának. Mert én szabad vagyok. Isten teremthetett volna olyan emberiséget is, akik csak jót tudtak volna tenni. Akiket bűnre nem lehet elcsábítani. De ezáltal hasonlítunk a leginkább a Jóistenre, a szabadságunk által, hogy fölismerjük a jót, fölismerjük az Istent, és szabadon odaadjuk az életünket az ő szolgálatára, felkínáljuk. Drága jó testvéreim, még csak annyit akarok ezzel a tékozló fiús példabeszéddel kapcsolatosan megjegyezni, hogy velünk is előfordul, hogy amikor olyan embereket látunk a templomban, akik a kommunista rendszert kiszolgálták, akkor mondjuk azt, hogy mit keres ez itt? Bezzeg most itt van. Örüljünk annak, mert az Atya mindenkit hazavár. Talán megcsapta az elmúlás szele. 70-80 évesen érzi azt, hogy az Istennel a kapcsolatot föl kell venni. És neki is itt a helye. És mi, akik fiatalabbak vagyunk, vagy nem szolgáltuk ki a kommunista rendszert, gondoljunk a saját bűnünkre. Mert mindannyiunk regényében, életünk regényében van egy olyan fejezet, mindenkiében, hogy életem baklövései. És gondoljunk erre a fejezetre. Mindannyiunknak van ilyen baklövés. És akkor talán irgalmasabbak leszünk azokkal szemben, akik miatt finnyáskodunk. Aztán Jézus azt mondja, hogy törekedjünk bemenni a szűk kapun. Vagyis ez azt jelenti, hogy próbáljuk meg a lehetetlent is. Úgy kell tennünk a jót üdvösségünk érdekében, mintha teljesen az üdvösségünk, a mennyországba jutásunk a jó cselekedetünktől, az erkölcsös életünktől függne. De tudnunk kell, hogy Isten ezt szeretetből, ajándékból adja nekünk. Úgy kell cselekednünk a jót, mintha üdvösségünk teljesen ettől függne, de tudnunk kell, hogy Isten ajándékba adja. Mert véges emberi jó cselekedetekkel, 70-80-90 év erkölcsös élettel a végtelen mennyországot nem lehet lefizetni, kifizetni, kiérdemelni. Isten ezért adja nekünk szeretetből. És aztán jó használjuk ki a rövid és bizonytalan életünket. Testvéreim, az életünk egyrészt rövid, főleg, ha az örökké valóság szempontjából nézzük, másrészt bizonytalan, mert nem tudjuk, hogy mikor dobban utolsót a szívünk. Ezért, testvéreim, mindig az Isten érkezésére elkészülve éljük az életünket. Azt mondja Kempis Tamás, ez a lelkiíró, ha többet gondolnánk halálunkra, mint a hosszú életre, minden bizonnyal jobban igyekeznénk megjavulni. A jelen pillanat, a most, a miénk. És most tudunk megtérni. Testvéreim, a bűnbánat tartásnak is ideje van, úgy, mint a szüretnek és a termény betakarításnak ősszel. Ugyanígy a bűnbánat tartásnak is ideje van. És az Úr Jézus azt mondja, hogy most van itt az üdvösség ideje, most van itt az üdvösség napja. A pillanatban. Csak általában úgy gondolkodunk, hogy majd máskor, majd később, még egy kicsit élvezzük az élet, majd később, majd ha idősebb leszek, akkor megjavulok. Most van itt az üdvösség ideje. Csak azt hisszük, hogy eddig is megértük a pillanatot, és ezután is megérjük a következő pillanatot. Nem tudhatjuk, hogy mikor dobbant utolsót a szívünk. Ezért kell nekünk készen lenni Isten érkezésére ebben a szentmisében. Egyéni szándékaink mellett azért is imádkozzunk, hogy üdvösségünk érdekében próbáljuk mielőbb megjavítani életünket. Amen.